A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Ságvári Pállal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettesével. Az első részben tulajdonképpen elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ez az egész gáz határ keresztező kapacitás bővítés, ami most elindult Magyarországon, illetve nem is most indult el, ez már korábban megvolt, bizonyára emlékeznek a kedves hallgatók, aki mondjuk nem hallott az első részt, hogy épült több irányból is gázvezeték, most éppen a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezeték épül, ami ugye alkalmas lesz most már Szerbia irányából fogadni gázt, ami hát ezt is megbeszéltük itt az első részben, több szempontból is fontos lehet, például Magyarország ellátásbiztonsága szempontjából, de mint számomra kiderült, Magyarország nagyon fontos szereplője a gázszállítási piacnak, tehát egy komoly tranzitország vagyunk, és hát ez pénz. Tehát ez az országnak bevételt jelent. Ugye beszéltünk a horvátországi vezetékről, ami külön érdekes, mert ugye ott egy cseppfolyósított gáz fogadására alkalmas vezetékről van szó, de most nem fogom elismételni az egész első részben elhangzottakat. Egy irányról nem beszéltünk, egy új irányról igazából ezt kell mondani, mert hát hiszen van még ezen kívül irány, de azok már korábban megépültek, ez pedig a romániai vezeték. És ez egy érdekes történet, mert ugye az nem egy ilyen gyorsnak tűnő folyamat, mint mondjuk például a horvátországi. Ott megállapodtak a felek, megépült, és ugye már jött is rajta gáz, vagy már alkalmas arra, hogy üzemeljen, és ahogy beszéltünk róla, a szerbiai irány is egy ilyen irány lesz, hogy egyelőre most Magyarországról Szerbia irányába megy rajta gáz, de hogy majd, amikor megépül a török áramlat gázvezeték, akkor onnan is tudunk vásárolni gázt. A román vezeték, vagy a Románia felé menő kétirányú vezetékkel mi a helyzet? Az miért megy ilyen lassan? A románoknak nem annyira fontos ez az irány?
De egészen biztosan fontos nekik, és az elmúlt években több előrelépés is történt ezzel kapcsolatosan. Az első az a magyar részről történt, tehát a határig elkészült a szükséges infrastruktúra fogadóállomásokkal, kompresszorokkal együtt, és tavaly december 1 óta a román fél, a román-magyar határ és Bukarest között megerősítette a hálózatát, és ezzel kétirányosította a vezetéket, tehát most már Romániából Magyarország felé is működik a vezeték, csak hát egyelőre még forrás nincsen benne, tehát az még a harmadik lépése lesz ennek a történetnek, hiszen megvan a román részhez tartozó fekete tengerben, a ténylegesen a geológiai kincs ott van a tenger alatt, amit a románok mindenképpen szeretnének a termelésbe állítani minél előbb, csak igazából szabályozási problémák merültek föl itt az elmúlt években, és ez hátráltatta a projektnek az elindulását, és hát magyar részről igazából várjuk, hogy ott megtörténjen, aminek ezzel kapcsolatosan meg kell történni, tehát őnekik a saját házi feladatukat el kell végezni, meg kell csinálni az infrastruktúrát, a szabályozást olyanná kell kialakítaniuk, hogy a kitermelő cégeknek ez igazából megérje befektetni és a pénzüket kockáztatni, hogy elindítsák a kitermelést, és nyilvánvalóan annak aztán piacot is kell találni. Nyilván egy része Románián belül kerül felhasználásra, egy részé akár átjöhet a határon és Magyarországon is piacot találhat, vagy akár mehet tovább a nyugat-európai piacokra rajtunk keresztül.
Mikor ezeket hallom, hogy még újabb mezőket kell feltárni, és most ugye itt akkor egy teljesen új üzlet indulott el, hiszen olyan mezőket akarnak feltárni, amelyekről nem nagyon jön most gáz. Mindig eszembe jut az, hogy hát egyrészt van ez a felmelegedés történet. A klímaváltozással azért azt látjuk, hogy egyre kevesebb gázt használunk. Aztán ugye vannak azok a megújulók, amelyek simán kiváltják a gázt, ráadásul ugye nem igényelnek ekkora befektetést, és hát hosszú távon mindenképpen zöldebbek. Úgyhogy talán erről beszéljünk egy kicsit, hogy látja most, mennyit lehet még adni a gáznak, mennyire érdemes belefogni gázkitermelésbe, nem mintha én most ezen gondolkodnék, csak hogy látja a gáz jövőjét.
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy látom, hogy ebben a pillanatban nem teljesen világos ez, hogy ez hogy fog kinézni a jövőben. Ami azt gondolom, hogy kijelenthető, és ami most látszik, az az, hogy a gáz egyfajta hit szerepet tölt be a fosszilis világ, meg a megújuló világ között. A teljesen megújuló és a zöld és fenntartható, és nem csak energiarendszert, hanem a gazdaságot, ezt tavaly év elején fogadta el az Európai Unió, hogy 2050-re ki kell alakulnia egy teljesen fosszilismentes európai gazdaságnak is.
És mégis érdemes ekkora befektetéseket tenni, beruházásokat létrehozni gázirányból? Hiszen ha ezzel számolunk, hogy azért csak csökken a felhasználás, ugye Európában rengeteg újítás van energiafronton, pont a megújulók irányába. Van még erre szükség?
Hát ugye itt azt szokták mondani, hogy a gáz a megújuló barátja. Tehát, hogy azért van erre szükség, mert a megújuló termelési egységek ugye most elég dinamikus módon fejlődésnek indultak, ami ugye az ár csökkenésnek az eredménye, és itt a közeljövőben csak azt látjuk, hogy ez a tendencia a villamos energia rendszerben ez egyre erősebb lesz, tehát egyre több megújuló fog bekerülni, de ezeknek azért szükséges a kiszabályozását valamilyen formában megtámogatni, és erre több technológiai elképzelés.
De hogy akkor ezek szerint a legfontosabb itt az áramtermelésben segítség, és akkor ezért fontos a gáz, hogy mindig legyen egy úgynevezett rángatható kapacitás, amit hol bekapcsolok, hol kikapcsolok, mert ezt ugye a nagy erőművekkel, akár ha atomerőművet nézünk, akár ha csak nagy szenes erőműveket, vagy akár ha megújulóval működő bármilyen erőművet, azt nem lehet csak úgy lefölkapcsolgatni. Mert hát a naperőmű meg ugye akkor termel, amikor a nap süt, a szél meg akkor, amikor a szél fúj.
Hát három fölhasználása van a gáznak. Az egyik ugye ez, amiről most beszéltünk, hogy a villamos energia kiszabályozása, a második a hő, tehát a lakossági hőfelhasználás, a harmadik meg az ipari fölhasználás. Tehát, hogy ezeket majd szépen a következő évtizedekben ezeket kell kizöldíteni, de ez nem fog az egyik napról a másikra megvalósulni, ez egészen biztos.
Tehát ez azt jelenti, hogy a gáznak legalább még 20-30 évig biztos felvevő piaca van, illetve biztos jövője van még az Európai Unióban is.
Ezt úgy látjuk, hogy egy beruházási ciklus, ugye egy beruházási ciklus 20-25 év, az még egészen biztos, hogy benne van. Tehát aki ma ebbe beruház, az még valószínűleg a pénzénél lesz.
Nem tudom, mennyire folyik erről gondolkodás Magyarországon a döntéshozói körben, hogy ugye Magyarországon egyrészt talán az egyik legjobban kiépült infrastruktúra a gázinfrastruktúra. Sok helyen ott is van gáz, ahol víz nincs például. Tehát, sőt, párhuzamos kapacitások is vannak, tehát távfűtött lakótelepekre be van vezetve a gáz, ami szerintem egy agyrém, de van így. Ez Magyarországon felértékeli a gázt, tehát hogy emiatt talán nálunk tovább lesz használatban a gáz, mert hogy van ennek egy ilyen nagy tehetetlensége, hogy itt a kiépített nagy infrastruktúra, az emberek gondolkodása is ugye arra áll rá, hogy a gáz az egy könnyen bekapcsolható, kikapcsolható valami. Tehát, hogy a gáz lecserélése megújulóra Magyarországon mennyire problematikus vagy nem problematikus?
De ezen el kell kezdeni, és el is indult egy gondolkodás, hogy ezzel mi legyen. Valamikor a gázfogyasztás a közeljövőben el fog érni a csúcsát.
És ugye mindig növekszik egyébként?
Hát stagnálás közelben van, de azért ugye egyre szigorúbbak ezek a energiahatékonysági előírások, például az új házak tekintetében. Nagyon sokszor már nem a gáz felhasználást választják a házat építők. Tehát azon egy stratégiai időtávon belül egész biztosan el kell gondolkodni, hogy ennek mi legyen a jövője. És itt, ami most fölmerült, mint egy potenciális vízió inkább, az, hogy a hidrogén iparág az majd valamikor egy 10-20-25-30, még nem látszik, időtávon belül az olaj és a gáziparnak a jövője lehet.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a gáz infrastruktúra, amiben Magyarország tényleg nagyon jól áll, az szinte egy az egyben átalakítható a hidrogén gazdaság számára, ugye ez most a...
Azt nem mondanám, hogy egy az egybe, ez még, erre még nincsenek válaszok.
De hogy itt még technológiai kérdések is vannak.
Ez alapvetően a hidrogén gondolkodás egy K+F fázisban tart, és a következő néhány évben ez is fog történni. Van olyan szegmens, kis szegmens, ipari felhasználásról természetesen használnak hidrogént, de abban a kontextusban, ahogy beszélünk, úgy ez még, hogy bekeverni mondjuk a földgázhálózatba, vagy részben kiváltani, ez mindenképpen még egy kísérleti technológia, de az Európai Unió által fölvázolt 2050-es jövőképben valamiféle olyasmi helye van, hogy a villamos és a gázrendszerek egyfajta összébb olvadása, vagy közös kezelésével a kettőnek a meccéspontja lehet a hidrogén gazdaság, és itt tulajdonképpen olyasmiről folyik már a gondolkodás, hogy a hidrogén hálózatokat hogy kell szabályozni, a hidrogén projekteket hogy kell támogatni, milyen fajta EU-s támogatásban részesüljenek. Tehát, hogy elindult ez a fajta gondolkodás, hogy ennek a szabályait találjuk ki, még hogyha teljesen üres is ez még, de a szabályait most egyelőre találjuk ki, hogy amikor majd a jövőben ezek a folyamatok beindulnak, hogy a gázfogyasztás csökken, meg alapvetően a villamosenergia szabályozásban is lehet egyfajta jövőkép a majd a hidrogénnek, addigra legyen egy olyan szabályrendszer, ami egyben egy potenciális jövőképe is lehet ezeknek a meglévő infrastruktúráknak.
De még ez is csak a gondolkodás iránya, tehát itt most nem arról van szó, hogy már megfelelő paragrafusok készítésével foglalkozna, akár mondjuk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
Nem, ezek alapvetően még koncepciók.
Most már többször kifutottunk oda, hogy beszéljünk egy kicsit a villamos energiáról. Ugye itt ez azért fontos, mert az Európai Unió létrehozta az úgynevezett egységes európai energiapiacot, és hát ugye ennek részeként számos egymással szomszédos ország indított projektet nemzeti energiapiacaik összekapcsolására, és Magyarország már évekkel ezelőtt, valamikor 13-ban azt hiszem, hogy csatlakozott a cseh és a szlovák árampiachoz, vagy ahogy szokták mondani, másnapi villamos energiapiachoz. Ezzel kapcsolatban milyenek a tapasztalatok? Most már lehet általánosítani, hogy ez mennyire jó koncepció.
Ez két fő pozitív dolgot hozott, illetve hozadéka van. Az egyik az, hogy árstabilitás alakult ki, tehát főleg a román-magyar piacon 2020-ban az óráknak a 85%-ában azonos volt a román és a magyar piacon a villamosenergia árszint, míg a szlovák oldalon ez olyan 45-50%. Tehát ez az egyik, hogy árstabilitást hozott, ez egy nagyon fontos eleme. A második pedig az, hogy likviditás bővülés. Tehát a 2009 óta van egy budapesti villamosenergia tőzsde, szervezett piac, és ez egy nagyon szép lineáris fejlődést ért el az elmúlt időszakban a kereskedett volumenek tekintetében. 2020-ban már a teljes éves magyar villamos energiafogyasztásnak a fele az le lett kereskedve a tőzsdén. Ez biztos, hogy nem érte volna el ezt a szintet a másnapi piac összekapcsolás megindítása nélkül.
Egyébként mondjuk ilyen nagy termelők rendszerbeállítása, vagy várható rendszerbeállítása, mint mondjuk a paksi erőmű újabb blokkjai, azok mennyire kapnak így biztosabb piacot, vagy mennyire számíthatnak így biztosabb piacra, és mondjuk jobb árakra? Mert valószínű, ugye sokszor szokták mondani, hogy ez sose fog megtérülni, meg annyira drága lesz, hogy mire ez áramot termel, addigra már mindent megoldunk a megújulókkal, meg a gázzal, amiről beszéltünk, de hogy akkor azt jelenti, hogy ez az összekapcsolt piac, ez innentől kezdve, ez egy sokkal biztosabb piaca lesz mondjuk a Magyarországon termelt áramnak is.
Igen, igen. Mint minden piacon arra számít az, aki beruházni szeretne egy új eszközbe, most ebben az esetben egy termelési kapacitásra, hogy árstabilitást kap. És ezt úgy hívják, hogy árjelzés, tehát egy olyan stabil árjelzést keres, illetve vár, hogy ezeket a beruházásokat megtehesse. És igazából itt az a fontos, hogy a végcél az, hogy egy egész Európára kiterjedő villamosenergia piac legyen, hiszen akkor lesz egy stabil és olyan árjelzés, ahol nagyjából nincsenek fizikai szűk keresztmetszetek, és mindenhol ugyanaz az ár nagyjából. Ettől még odébb vagyunk, de történnek lépések. A következő nagy lépés az júniusban lesz, idén júniusban, amikor ehhez a négy országnak a piac összekapcsolásához, tehát ugye Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, ehhez hozzákapcsolódik Németország, Ausztria és Lengyelország. Tehát összesen 6 határ kapcsolódik újonnan össze. Ez egy óriási projekt, ami nagyon sok éve folyik ennek az előkészülete, és ez a másnapi kereskedelem, ez lehetővé válik ebben az egységes keretrendszerben idén januártól.
És ez azt jelenti, hogy itt most óriási vezeték hálózatfejlesztések is folynak. Gondolom, anélkül nem megy ez, hiszen itt olyan gigawattok röpködnek keresztül Európán, vagy egyébként ez csak egy teljesen virtuális kereskedés. Tehát mindenki megtermeli, amit megtermel, csak éppen az elszámolásban máshol jelenik meg.
Ez nagyon is fizikai, tehát hogy ennek van egy fizikai leképeződése.
Sőt, hát ugye arról beszélünk, hogy legyen áramellátás, és minden más azért van, hogy az, igen, az legyen.
Igen, igen. A kereskedés az tulajdonképpen kiegészíti a fizikai leképeződést, vagy hát ez a fizikai commodity-val lehet kereskedni. Tehát itt az a jellemző, hogy egy észak-dél irányú flow, ez az áramlás a jellemző, és az említett piac összekapcsolások önmagukban nem elegek, tehát kell a fizikai bővítés is, és ugye most április 5-e óta állt üzembe a szlovák-magyar kibővített határmetszék, amely 800 megawatt plusz importkapacitást jelent a legfontosabb importponton, és ebben például látszódik az is már, hogy a magyar piacot kisebb prémiummal árazzák a 2022-es naptári évre. De ugye ez a legfontosabb piac Európában az ármeghatároz, az Németország, és jellemzően a legolcsóbb is, és az attól való virtuális távolság az egyébként elsősorban a fizikai határmetszékeknek a strukturális szűkületétől, vagy annak a nem létezésétől, második sorban pedig ezektől a piac összekapcsolásoktól függ, és azt látjuk, hogy ezt már árazzák a piacok. Tehát történelmileg ez a német-magyar távolság az elmúlt 10 évben ez olyan 6-10 euró per megawattóra, és ez idén januártól, amikortól biztossá vált ennek az átadása, ez leesett olyan 3 euró per megawattórára. Ez egy több százmillió eurós árcsökkenés, relatív árcsökkenés a magyar villamos energiapiacon és a magyar fogyasztók részére.
Na most ez azt jelenti, hogy akár a fogyasztóknak csökkenhet is, vagy ebből a csökkenésből igazából az ipari felhasználók, vagy a nagy felhasználók részesednek, vagy ők látják ezt igazából, mert hogy ők ugye a napi árazás szerint vásárolnak, ők a piacról vásárolnak, és ők az igazi haszon élvezői ennek ilyen módon.
Ez a teljes piacra értendő, de...
Tehát akkor akár előfordulhat az, hogy az én villanyszámlám kevesebb lesz. Ugyanannyi fogyasztás.
Ez egy relatív.
Na hát igen, erre voltam kíváncsi.
Tehát az a fontos, hogy a német piac hogy áll. Tehát, hogy...
Na de hát ott volt, hogy az fizetett, aki termelt. Tehát, hogy ott annyira olcsó volt néha az áram.
Azok az órai, tehát a nagyon rövid pillanatnyi árjelzések. Itt most arról beszélünk, hogy ha valakinek kell egy fogyasztás, akkor annak mondjuk egy egész éves árjelzése kell, hogy legyen, az biztos, hogy pozitív szám lesz, és az egy nagyobb pozitív szám. És amiről itt szó van, az, hogy a német piac, az egyébként, meg az európai piac is, a szigorodó EU-s politikák miatt ugye fölfele mennek a széndioxid árak, tehát éppen fölment, és rekordmagasságokban van. Tehát ahhoz képest távolságunk csökkent, de a német piac magas, tehát összességében a fogyasztók azt látják, hogy növekedik az áruk az egyik évről a másikra, de mi azt látjuk, hogy nem növekedik annyival, mert ha nem lett volna ez az új vezeték, akkor sokkal jobban növekedett volna. Tehát ez jelenti a relatív csökkenést.
Na és hát ugye itt aztán folytathatnánk egy csomó dologgal, de hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott. Pedig hát ha más nem, azért azt érdemes lett volna megbeszélni pont itt a határkapacitások miatt. Ugye ha már beszélünk erről az észak-déli irányról, ami egy nagyon fontos irány, és ugye amikor ezek a nagy ellátási anomáliák voltak néhány évvel ezelőtt, akkor is megfigyelhető volt, hogy honnan, hova kellett volna vinni az áramot. Déli irány Magyarország szempontjából fontos lehet, villamos energia szempontjából, akár mint tranzitország, akár mint közvetlen export lehetőség.
Abszolút, abszolút. Tehát a Balkán egy nagyon fontos piaca, meg eladója is adott esetben a magyar, meg az egész közép-európai piacnak. Jellemzően a Balkánon a vízerőművek aktuális állása határozza meg, hogy most északról délre, vagy délről északra van a jellemző áramlási irány. Itt mindenképpen az a cél, hogy minél inkább őket is összekapcsolni és bekapcsolni a közép-európai kereskedelembe, hiszen ebben a pillanatban ugye ők nem Európai Unió tagjai, nekik nem kötelező ezeket a szabályokat a saját piacukon, vagy akár a szerb-magyar határkeresztező pont, ami ebből a szempontból kiemelkedő megvalósítani. Tehát akkor lehet a legjobb ez az együttműködés, hogyha minél inkább harmonizálják a szabályokat, meg a piacokat a miénkkel, és akkor tulajdonképpen egy kölcsönösen együttműködő kapcsolat alakulhat ki. Jellemzően Magyarország egy baseload-ban erős, tehát a nukleáris energiának a stabil termelése, és amire pedig hosszú távon szüksége van a magyar piacnak, az pontosan a kiegyensúlyozási szolgáltatás, amit ugye részben az országhatáron belül érdemes kialakítani, de ezeket meg is lehet vásárolni akár ilyen kölcsönös együttműködések eredményeképpen.
És ugye ez a következő időszakban hogyan fog működni, illetve hogyan jön létre, erről majd egy másik alkalommal beszélgetünk Ságvári Pállal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettesével. Köszönöm, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Én köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.